Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor minden kedden este 8-tól a Híradó után.
A műsor támogatója a Székelyudvarhelyi Hanga üzlet, elektronikai és elektrotechnikai eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások forgalmazója.
2017. április 11-én este 8 óra 12 perckor meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. A mikrofonnál az adás szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A mai tartalomból: napjaink oktatásfejlesztési stratégiái tudatosan építenek az információs kommunikációs technológiák új alkalmazási lehetőségeire. A fiatalok szívesen használják a digitális technológiát, amit a számítógépes játékok népszerűsége is szemléltet. A digitális technológiák körében végbe menő fejlődés hatására átalakultak azok a tevékenységek, amelyek a fiatalok iskolán kívüli szabadidejét jellemezték. Témánk: tanulás és tudás a digitális korban. Ma esti vendégünk Simon János, pedagógus matematikus, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval, és hallgassák meg a ma esti digitális világot is. Még pár perc és kezdünk.
Óra 16 perc, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió magyar adásának stúdiójában ma esti meghívottunkat, beszélgető társunkat, Simon János pedagógus matematikust, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanárát. János, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, én is köszönöm a meghívást, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Hölgyeim és uraim, ahogy az szokott lenni, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A digitális világ mostani elérhetőségei, telefonszámunk a 0265 22 20 22-es és a 0365 42 44 34-es SMS üzenőfal, 0740 274 165 elektronikus levélcímünk a digitalisvilagokat@marosvasarhelyi.hu. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető címünk marosvasarhelyi.hu. Kérjük, hogy keressenek rá az interneten. Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolat. Marosvásárhelyi Rádió, Digitális Világ, Nagybodó Tibor. És most kezdődjön a ma esti Digitális Világ. Tanár úr, napjaink oktatásfejlesztési stratégiái tudatosan építenek az információs kommunikációs technológiák új alkalmazási lehetőségeire. Hogyan működik ez ma a 21. században?
Előre bocsátom, hogy én nem a digitális oktatásfejlesztés szakértőjeként, hanem pedagógusként fogok hozzászólni. Hát azt láthatjuk, hogy a potenciál és a lehetőség sokkal nagyobb, mint amennyire mi utána tudunk mozdulni. És úgy gondolom, hogy rengeteg dolog van még módszertanilag, meg rendszeri szinten, hogy ezek hatékonyan működjenek.
Az is kérdés, hogy milyen volt a tanítás a matematikában 50 évvel ezelőtt, és milyen ma? Nem is kell 50 évet mondjunk, hiszen elég, hogyha elmesélem azt, hogy mi jár most a fejembe, hogy Filepeta néni 30 évvel ezelőtt, amikor bejött az osztályba, nagy vonalzókkal, nagy körzőkkel, színes krétával érkezett, és azt hiszem, hogy az akkori számtanóráknak a hatása, a hangulata teljesen más volt, mint ma. Milyen volt akkor, és milyen most? Ez itt a kérdés.
Hát a matematika egy olyan tantárgy, aminek az eredményei, amiket tanítunk, azok rég voltak felfedezve. Tehát van elég sok hagyományos óra, viszont az a szép benne, hogy mindig a gyerekeket tanítjuk gondolkodni. Most, hogy a digitális tanítást, oktatást mennyire visszük be jelenleg matematika órákba, elég korlátozottan, és ez valószínűleg a mi módszereink miatt is, meg a tananyagok hiánya miatt is történhet.
Milyen a felszereltsége most egy matematika labornak, hogyha erről tudná egy pár szót mondani? Mivel kell legyen ma felszerelve egy ilyen labor?
Úgymond matematika labor az nincsen, kinevezve egy olyan, viszont nagyon is történik a Michelinban fejlesztés, persze ez fokozatosan, erről a vezetőség tudna többet mondani, hogy mik a projektek, de úgy katedrafejlesztések, mint tudomásom szerint terve vannak véve digitális termek felszerelése is, de hát ezekről én nem nyilatkozhatok, mert ők a pályázatok kivitelezői, és ők tudják jobban, hogy pontosan miről van szó.
Beszélhetnénk egy kicsit a mostani tanítás nívójáról, és lépjünk egy kicsit vissza megint az időben, hogy milyen volt akkor tanítani, és milyen most tanítani, illetve könnyebb volt-e a tanítás akkor, vagy ma mivel nehezebb?
Szerintem nem is lehet azt mondani, hogy könnyebb vagy nehezebb. Ugye most a gyerekek sok olyan információhoz jutnak, amit nem rajtunk pedagógusokon keresztül kapnak meg, és mihez kell tudjunk alkalmazkodni, kell tudjuk azt, hogy ők tájékozottabbak, mint esetleg mi, amikor gyerekek voltunk, és valahogy ez a digitális közeg, nekik ez egy annyira természetes közeg, hogy én csak egy példával élnék, én szeretném, ha a saját gyerekeim legjobb barátja tudnék lenni. És ha már ez a digitális közeg működik, mi vagy kívülállók maradunk, és nem tudjuk, miről van szó, vagy mi is nyitunk, és felnőttként továbbképezzük magunkat, és megpróbálunk az ők világukba benne lenni.
Tudom, hogy érdekes a gondolatom, de megkérdem, hogy ön hogy látja, a tanár ma felkészültebb, mint 25 évvel ezelőtt?
Nincs kompetenciám, sem rálátásom ezt így mondani, és ez helyzetenként változhat. Úgy érzem, hogy a tanár egy életenet kell tanuljon, és kell alkalmazkodjon a fiatalokhoz ebben a képlékeny világban, amikor szakmák tűnnek el, tömkelegével szakmák jelennek meg, tehát nagyon rugalmasan kell ezt az egészet kezelni, és soha nem mondhatjuk, hogy igenis, annyira felkészültek vagyunk, hogy ne lehetne még valamit tanulni.
Mi történne akkor, hogyha idehoznánk egy olyan tanárt, aki mondjuk 30 évvel ezelőtt tanított, vajon mihez tudna kezdeni? A matematika ma is ugyanaz, mint akkoriban? Követelmények és nívók megint.
Igen, a matematikában nagyon sok fejezet ugyanaz, de akkor felteszem másképp a kérdést, vagy milyen lennék én 30 év múlva, ugye hát az idő múltával. Természetesen, ha kizökken az ember, akkor furcsaság, lehet, hogy egy 30 évvel ezelőtt oktató tanár nem tudná kezelni a számítógépet, és nem tudná az internet lehetőségeit kihasználni, tehát ki tudja.
Közben Attila szólt hozzá az adásunkhoz a Facebook oldalunkon, hogy tanul-e a tanár a diáktól, és hogyha igen, akkor hogyan?
Ennek rengeteg módja van. Először is meg kell előlegezni a bizalmat a gyerekek felé. Én hiszem azt, hogy gyerek lehet pont olyan felelősségtudatos, mint tanár, és lehet akár szakmailag is, emberileg is, én sokszor a legkisebb gyerekektől is tudok tanulni, és vannak tanítványaim, akik hihetetlen módon képezik magukat, és tőlük rengeteget lehet elcsenni.
És beszéljünk az alapokról is, hogy egy tizedikes diáknak milyen lehetőségei és milyen alapjai voltak, és milyen a mai gyermeknek a tudása, a tudás szintje.
Hát a tudás szint, ugye ez egy mérhető dolog, egy mérhető kompetencia, ezért vannak ugye a szakaszzáró felmérések és így tovább. Ez megint nem általánosítható, mert gyerekenként változik, és szerintem ez teljesen összefügg a motivációval is, a belső késztetéssel. Én azt tudom, hogy szenvedély nélkül semmit sem tud az ember jól csinálni.
Új megközelítések a tanulásban, avagy a technológiai és a szemléleti váltás. A digitális technika mindennapivá válására egyszerű példát kínál a mobil kommunikáció. A tömegét tekintve szerény mobiltelefon, amely az élet számos színterére és az emberi tevékenység alaptípusaira jelentős hatással van. Ezek az eszközök milyen hatással vannak a tanulókra, milyen lehetőségeket nyújtanak a diákoknak?
Hát a lehetőségek nagyok, viszont az téveigés lehetősége is elég nagy, mert ha nem megfelelő tananyagok, a digitális alkalmazások nem megfelelő bevezetése, az azt is jelentheti, hogy nem a megfelelő tudást vagy a megfelelő kompetenciát nyújtjuk át a gyerekeknek. Egy távközlési miniszteri nyilatkozatban olvastam bele, ahol azt mondja, hogy a romániai internet világszinten a legjobbak közé tartozik a minősége és a sebessége, viszont nagy a digitális analfabetizmus. Tehát nagyon nehezen tudunk viszonyulni és élni ezzel a technológia által adott lehetőséggel.
Írják az adásnak, hogy a szeretet a legnagyobb tanító, amit nem lehet digitalizálni. Én azt kérdem, hogy ma ezzel hogy van a pedagógus, a tanár, hiszen ezek a digitális eszközök talán egy kicsit, vagy lehet tévedek, nem teremtik meg azt a hidat a diák és a tanító, a tanár között, mint régebben. Így van, vagy tévedek?
Hát igen, nekem ez egy nagyon komoly elmélkedési témám is, hogy állandóan arra gondolok, hogy most a nevelés vagy oktatás kell előtérbe kerüljön, és hiszem, hogy a nevelés. Mert a maradandó értékekkel és értékrendekkel kell felruházzuk a gyerekeket, mert ugye látjuk, hogy szakmák eltűnnek, szakmák megjelennek. Viszont az önbizalom, az egészséges énkép és a személyiségfejlődés, azok örök értékek, amit magukkal vihetnek.
A digitális oktatásfejlesztés potenciája és szükségszerűsége mellett most térjünk ki akkor a személyiségfejlesztés fontosságára, hiszen a megszerzett kompetenciák megfelelő érzelmi intelligenciával kell, hogy párosuljanak.
Tökéletesen egyetértek, és mondok egy példát, volt olyan többször is, hogy matekor elején idézeteket vittem be gyerekeknek, ami feldobta az ők napjukat, és hiszem azt, hogy rengeteg szeretetre van szükségük a gyerekeknek, mert ezáltal magabiztosabbá, nyitottabbá válnak. Tehát ez a partneri kapcsolat, úgy érzem, hogy nagyon is társkapcsolat kell legyen, és nem alárendeltségi kapcsolat.
Apropó partneri kapcsolat, beszéltünk arról, hogy a tanár hogy beszél, hogy neveli a diákot. Mit tudunk elmondani, hogy milyen a maga a diák viszonyulása az oktatóhoz?
Hát én úgy gondolom, hogy a kölcsönhatástól függ, tehát mi vagyunk az elsődleges felelőseinek a kapcsolatnak, mi pedagógusok. Úgy érzem, én kell megtalálni minden diákhoz az utat, esetleg akár az egyedi utat is, tehát nem lehet csoportban gondolkodni, mert nem tudhatom, hogy nem ugyanaz a háttér, nem ugyanaz a kiinduló pont, és én úgy érzem, hogy minden gyerekhez külön fel kell tegyünk magunknak több kérdést, hogy hogy is lehet hozzá eljutni, vagy hogy lehet őt a legjobban segíteni.
Szerintem az oktatásfejlesztő stratégiák modernizálása mellett egy nehezen megoldható probléma gond maga a tartalom és a tartalmak, továbbá a tantárgyak korszerűsítése dacára annak, hogy vannak más próbálkozások is. Ezt ki tudjuk fejteni egy kicsit bővebben?
Nem tudom, mennyire bőven sikerül, viszont valóban úgy van, hogy ebben a felgyorsult világban nagyon-nagyon át kellene nézni a tartalmakat, de nagyon nehezen lehet egyről a kettőre jutni, próbálkozások vannak, szerintem sokkal nagyobb stabilitásra lenne szükség minisztériumi tanfelügyelőségi szinten, mert ezeket a projekteket hosszú évek alatt lehet jól kivitelezni. És ha nincs folytonosság, akkor mindig újra kezdenek, vagy mindig más látnak fontosabbnak.
Hölgyeim és uraim, a zene is a digitális világ az adásunk része, úgyhogy most tartunk egy rövid szünetet. Hallgassuk meg, hogy ki énekel nekem. Engem kérem, fel kell kérni.
Minek gyóntat meg, gyilkodik az unalom. Nincsen nékem semmi vékem, csak annyi, hogy a táncparketten rázom, ha szól a dalom. Pici lábaim, boldog vagyok, megpördülök. Már is ízek és mozog a keszek, husz a két kezem, csak még egy szó, s megőrülök. Engem minden mondat untat, miért fabol és minek gyóntat meg, gyilkolik az unalom. Nincsen nékem semmi védkem, csak annyi, hogy a táncparketten rázom, ha szól a dalom. Nyissunk a jobbal, most lépj utána a ballal, a ballal. Rakd a csípőd ide-oda, ne hagyd abba soha, alább járjon, ne a kofa.
Tisztelt hallgatók, 9 óráig még várjuk, hogy önök is bekapcsolódjanak az adásba. Ismétlem röviden az adás elérhetőségeit. SMS számunk a 0740-274-165, Facebook, Marosvásárhelyi Rádió digitális világ, Nagybodó Tibor. Érkezett egy kérdésünk, hogy mit üzen a világnak a matematika, hogy lehet ezt összefoglalni, mi a tanár úr meglátása?
Megpróbálom egy mondatban.
Nem muszáj egy mondatban.
Hát a matematika azt üzeni, itt vagyok, szolgállak, eszközként használj, és szerintem azt is üzeni, hogy nem vagyok olyan száraz, mint kívülről gondoljátok. Igenis, a matematikát is meg lehet tölteni érzelmekkel, mert azok, akik művelik, ők is érzelmi lények.
Hogy lehet érzelmekkel ilyen szakmákat teletűzdelni? Hogy lehet a matematikát úgy tanítani, mint például egy szavalást, egy verset, egy zongorajátékot? Minden szakmában megvan a szép, ez biztos, hogy ez így van, de engem az érdekel, hogy vannak olyan tantárgyak, például a technológia, lehet, hogy nekem egy kicsit idegen, vagy lehet, hogy nem. Mi az, ami szépé teszi a matematikát, hisz valaki egy építész, egy hidat építi, nem tudom elképzelni, azt lirikusan lehet arról beszélni. A matematikában mi az, ami szép?
Az emberek, akik művelik, és én szoktam a gyerekeknek mondani órán, gyerekek, ha matek órákon nincsenek érzelmek, én megbolondulnék. Tehát kell legyenek érzelmek, mert ugye ott 30 lélek vesz körül, és akkor lehet. Most nem a számok fognak érzelmileg viselkedni, hanem azok, akik ott együtt vagyunk, és az üzenetek, a köztes üzenetek, azok megteremtenek egy érzelmi töltetet, és én ezt idézőjelbe teszem, hogy a matematika nem olyan száraz, hogyha megfelelően műveljük.
El kell ismerjük azt, hogy a dinamikusan változó munkaerő piachoz is nehéz idomulni. Vegyük figyelembe azt, amit már az előbb ön is mondott, hogy szakmák tűnnek el, és újak jelennek meg. Itt az egykori munkakörökre gondolok, hiszen vannak olyan munkakörök, amik régebb léteztek, és azt is elmondhatjuk, hogy ehhez felsőfokú végzettség kellett, de ma már nincsenek. Hogy lehet a diákokat megtanítani arra, hogy ha szükséges, akkor valószínű, hogy teljesen tovább kell lépjen, mit tudom, ilyen 10 vagy 15 év múlva, de az is lehet, hogy hamarabb ebben a technikai, digitális világban, ebben a korban.
Hát ez egy olyan kérdés, amit nagyon nehéz megközelíteni. Diákok szokták kérdezni, tanár úr, vajon mi lenne jó választás a számomra? Mondom, gyerekek, az én véleményem szerint nincsen jó szakma és rossz szakma, szenvedély van. Oda kell menj, ahol érzed, hogy a szíved is ott tud lenni veled.
Az is kérdés, hogy egy ember az életében hányszor bírja meg azt, hogy ha kell, akkor 180 fokba tudjon dönteni, vagy tudjon tovább lépni, és mekkora energiát vesz ez igénybe. És hogyha én azt mondom, hogy én most fizikus akarok lenni, akkor fizikus leszek, de nyilván mint szaktudomány a fizika nem szűnhet meg, de valószínű, hogy a tudománynak vannak olyan ágai, ami minden bizonnyal igen.
Ez így igaz. Én azt is beismerem, hogy a mai fiataloknak sokkal nehezebb pályát választani, mint a mi mi időnkbe idézőjelesen, tehát amikor mi voltunk fiatalok, mert akkor néhány irányba elindultunk, és vagy tehetséges volt valaki, hogy bölcsészetre menjen, vagy mérnöki tanári közül válasszon, tehát néhány ágazat volt, és ezekből kellett választani, és ott kellett megmérettetni. Ők most megmérettetnek, és lehet, hogy egy-két év után rájönnek, hogy nincs végállomás, és valami más kell, vagy nincs kifejlet a dolognak, és más kell tenni.
Pályaválasztás, és akkor én azt kérdem, hogy én úgy emlékszem, hogy ezelőtt, most megint visszalépek az időbe, 20 évekkel a diák hamarabb tudta azt, hogy ő mi akar lenni. Ma van olyan 12-es végzős diák, aki a 12. osztály elején még nem döntött. Hogy lehet őket irányítani, hogy lehet a tanulóknak segíteni abban, hogy minél hamarabb eldöntsék azt, hogy mik akarnak lenni, és abban minél fokozottabban tudjanak készülni?
Hát ez rendszerileg szerintem csak részlegesen megoldott, mert ugye ez esetleg önismereti tesztekre, iskolapszichológus hozzájárulására, osziórákra korlátozódik, mert ugye a tantárgyakat és a tananyagot nézzük, hogy hogy haladunk vele, és a vizsgán is azt mérjük, hogy milyen tudást azt tettünk szert, de hogy az életben mennyi százalékban segít ez a helytálláshoz, azt nem tudjuk lemérni, és nem tudom pontosan, hogy mik a megoldások.
Még van egy érdekes dolog, az, hogy az is megfigyelhető, hogy a mai fiatalok akár egymás után több egyetemet is elvégeznek, vagy elkezdenek egy egyetemet, és ennek az elvégzését nem fejezik be, és tanulnak, és már kicsit ironikusan mondva azt is lehet mondani, hogy elérik már majdnem a nyugdíjas életkort, és még mindig egyetemisták. Ez mennyire jó? Tehát gyakorlatilag az ember jó, sok helyen sokat tanul, de vajon a gyakorlat formájában ez hova osztható be?
Hát ezt nem tudnám így általánosan megfogalmazni, ez is egyénre szabott, nem tudom mi az oka, hogy két vagy három szakmát kitanul valaki, ez az ő személyes céljaitól függ, biztosan, hogy az életben gyakorlatban is kell ültetni azt, amit tudunk, meg is kell élni, meg családalapítás, meg egyebek, hát nem tudom a pontos választ erre.
Közben egy tanítványától kapott egy üzenetet, hogy üdvözöljük az Oszi bácsit. Az lenne a kérdésem, hogy mennyire tudná elképzelni a matematikát számítógépekbe, avagy táblagépekbe ültetve?
Érdekes kérdés. Hát, ha arra gondolunk, hogy vannak olyan országok, ahol táblagépekken történik az oktatás, aminek számtalan előnye van, el tudnám képzelni, de azt is be kell valljam, hogy akkor én is még sokat kell képezzem magam, hogy ezeket otthonosan és eredményesen használjam.
Közben Norbert is írt nekünk, köszönjük Melindának a kérdést. Norbert kérdi Simon úr, hogy a digitális világ hogyan járul hozzá az egyéniség fejlődéséhez, úgy a matematika, mint a felnőtti válás terén.
Hát, ha erre nekem lenne egy szakértői rálátásom, akkor azt most megosztanám. Egyet tudok. Volt digitális világ nélküli korszak, és digitális világ nélkül többet nem lesz korszak, hanem vele kell együtt éljünk, és hozzáfejlődjünk. Úgyhogy nem tudom a pontos választ, hogy mennyire járul hozzá, de azt tudom, hogy hozzájárul.
A tanítványai szurkolnak önnek, így mi folytatjuk a digitális világot a következő gondolattal. Tanár úr, az egészséges, pozitív énkép, az önbizalom és a rugalmasság, ezek mind-mind maradandó értékek, és minden élet körülményben döntő fontosságúak. Énképek tehát, pozitív énképek.
Igen. És úgy érzem, hogy valahogy ezekre nem tudom, hogy rendszerileg hogy megoldható, de sokkal több hangsúlyt lehetne fektetni, mert a gyerekek elsősorban egy pozitív jövőképet kell kapjanak, meg kell tudják azt, hogy ők is lehetnek jók az élet különböző területein, és szerintem 60-70 éves korba sem elég a biztatás. Tehát rengeteg biztatásra van szükségük szülők, pedagógusok részéről, és kudarcok esetén ne a kioktatás, hanem a bátorítás legyen a vezényszó, én ezt így látom.
Köszönöm az eddigi válaszokat, zene következik, de hamarosan folytatjuk a digitális világot. Beszélgető társunk Simon János, matematikus, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára. vele beszélgetünk, kihasználjuk a megmaradt perceket is, sajnos már nincs sok. Közben a tanítványait még egyszer elmondom, hogy nagyon szorítanak a tanár úrnak. Török Norbert írja, hogy és nagyon ügyes az Oszi bácsi, szurkolunk neki. Köszönjük szépen. Attila megint hozzászólt a tanásunkhoz, ő ezt írja. A matematika rendet, rendszert, rendszeretetet is jelenthet. Mennyire tesz rendesebbé, rendszeresebbé a matematika gyakorlása? Köszönjük a kérdést.
Nagyon szépen van megfogalmazva. Annyit tudok, hogy a matematika műveléséhez kitartásra van szükség. A matematikának komoly nevelő hatása van. Nem adja meg olyan könnyen önmagát. Rengetegszer matematika tanárként szembe kell néznünk ilyen típusú kérdésekkel a tanítványunktól, de hát tanár úr, ezt miért kell nekünk? Ezt miért kell megtanulni? Hát nem mindig lehet tárgyilagos választ adni, de mindenképpen egy rendszerként kell, egy egészként tekinteni, és egyszer csak összeáll a kép. Úgyhogy én hiszem azt, hogy a matematikának igenis van rendre tanító, rendszerező hatása, akár az élet más területeire is.
Igen, a matematika egy nagyon érdekes pálya, hiszen tudjuk, hogy a 7x7 az mennyi, és az nem lehet egyel több vagy egyel kevesebb, hanem az pontosan annyi. Ön pedagógus, ön matematikus, de milyen más pályán tudná elképzelni milyen szakmába dolgozna még szívesen, hogyha mondjuk holnaptól nem taníthatna számtant matematikát?
Hát ez nagyon meglepő kérdés, viszont ez hozzátartozik az, hogy én ötödikes koromba idézőjelben szinte szakmát választottam, mert az a tanárnő, Lengyel Fischer Piroskának hívták, ő már sajnos nincs közöttünk, meghatározó személyisége volt az életemnek a kicsi községi iskolánkba, Torockó Szentgyörgyön, és onnantól azt mondhatom, hogy igazából csak a matematika érdekelt, és ezután jött a névrokonom és mentorom Simon János a liceumban, Enyeden a Bethlen Gábor liceumban, és hát ez a két ember annyira pozitív hatást gyakorolt rám, hogy soha fel sem merült még rokon szakmákat sem választani.
Ön mit hiányol ma 2017-ben az oktatásban? Gondolok itt arra, hogy a mai oktatásban a fókusz túlnyomóan a szakképzésen és a kompetenciák szerzésén van. Lehet, talán nem kap elég teret a vezetésre és a vállalkozói mentalitásra a nevelés, és itt gondolhatunk az oktatási intézményekre és az egyetemekre is, akár ezek működéséről. Tehát mit hiányul ma az oktatásban, ma 2017-ben?
Van egy olyan elv, ha nincs meg a megoldásod, akkor ne kritizáld. Biztosan, hogy rengeteg fejlesztésre váró dolog van, amiknek én nem tudom a pontos megoldását, viszont ha visszautalnék erre a vezetőképzésre, a vállalkozási készségeknek a fejlesztésére, azzal egyetértek, hogy igenis kompetenciák szerzésére alkalmazzuk a rendszerünket és tudást adunk át, és valahogy az alkalmazotti státuszra készítjük fel a gyerekeket, szakmákat tanítunk meg, viszont láthatjuk, hogy vannak más területek, ahol emberek nagy eredményeket érnek el, és akkor én azt gondolom, hogy ennek, ha nagyobb lenne a részaránya, az jó lenne. Tehát személyiségformálás, vezetésképzés, akár vállalkozásra tanítás. Vannak ilyen típusú szaktantárgyak, de szerintem ezt még sokféleképpen kellene másképp fokozni.
A digitális technológiák körében végbe menő fejlődés hatására átalakultak azok a tevékenységek, amelyek a fiatalok iskolán kívüli szabadidejét jellemezték. Ezzel hogy állunk ma?
Hát ha arra gondolunk, hogy ez mennyire befolyásolja az ők szabad idejüket, meggyőződésem, hogy nagyon, de ez egy olyan helyzet, ami tény, és ezt úgy kell kezelni. Én azért úgy gondolom, hogy ha már ez a kérdés így hangzott el, én azt hiszem, hogy több sportolásra lenne szükség, és ne legyünk a digitális világ rabjai, hanem haszonélvezői inkább.
Tanítványától érkezett megint kérdés. A tanár úr szerint hogyan lehet megszerettetni a matematikát a gyermekekkel? Milyen módszerekkel lehet érdekessé tenni bárki számára? Ez engem is nagyon érdekel.
Hát ezt néhány percben
meg lehetne próbálni például velem megszerettetni a matematikát. Elég nehéz feladat lenne, úgy gondolom.
Az a helyzet, hogy nem is feltétlen megszerettetni, hanem a matematika tanulását, a matematika órát, akár a tanár, mint empatikus személyiség, így lehet megközelíteni, és azután mindenkinek készsége szerint, én szoktam az ötös tanulónak is mondani, hogy feltétel nélkül szeretlek, mert nem ettől az eredménytől függ a mi emberi kapcsolatunk. Úgyhogy nem mindenkinek működhet, nem mindenkinek mehet tízes szinten a matematika. Mert ahhoz kellnek készségek is, de mindenkinek amennyi a befogadó képessége, annyit próbáljunk maximálisan megadni.
Oktatás elméleti szempontból a szemléltetés során egy tárgy megértéséhez további tudásokra, információkra és struktúrákra, tevékenység mintákra is szükség van. Ezzel hogy állunk ma az oktatásban?
Még egyszer, a mintákra, tudás mintákra.
Igen, tevékenység mintákra. Tevékenység. Tehát, hogy az ember tovább tudja vinni a gondolatait, tovább tudja fejleszteni magát, hisz hiába határozunk el valamit, hogyha nincsenek meg az alapjaink. Hogy tudunk megint tovább lépni egy bizonyos pontról, hogy azt tudjuk alkalmazni, ami, és magunkból kihozni, ami a legjobb bennünk.
Hát én erre azt szeretném mondani, hogy bár nagyon sokszor kritikus szemmel mindig a hiányosságokra koncentrálunk, azért tagadhatatlan, hogy a tanügy is, és úgy az iskolán belüli, mint iskolán kívüli tevékenység fejlődik, és ha visszanéznénk, és kiszakítanánk mondjuk 10 évet, akkor látszanának a különbségek, vagy akár 1 évet, 2-t is, csak természetesen a tanügy és az oktatás az egész társadalmat érintő közeg, és akkor persze, hogy az elégedetlenségek jobban felbukkannak, és a kritikus szem jobban ránk van álcázva.
Utolsó kérdésként, vannak-e iratlan szabályok a matematikában? Van-e matematika etika?
Hát matematika szerintem a matematika etika. Mert a matematikában nem lehet tényleg féligasságokat mondani, ott vagy igaz, vagy nem.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világban. Köszönöm a megtisztelő figyelmet ma esti beszélgető társunk, Simon János, pedagógus, matematikus, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára, a zenei szerkesztőnk ifjabb Kacsó Tibor, és műszaki munkatársam Nemes Attila nevében is. Több hallgatón kérésére ma estétől visszakerül a digitális világ végére az est gondolata. Ezennel Mérő Lászlót idézzük. Az okos ember intelligensebben téved, mint ahogy másnak igaza van. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, legközelebb a szombat déli kőbezárt múltukban hallhatnak. A tartalomból röviden, a húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus központi kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a 3. napon vasárnap feltámadt. A húsvét a valláson kívül a tavaszvánás és a tavasz eljövetelének ünnepe is. Téma: a húsvét ünnepe Erdővidéken. Beszélgető társunk Sándor István bodosi református lelkipásztor, az Erdővidéki Református Egyházmegye esperes helyettese, akit otthonában a bodosi parókián fogunk megkeresni. További szép estét kívánok, Nagybodó Tibort, a digitális világ szerkesztőjét hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A digitális világot támogatja a székelyudvarhelyi Hanga üzlet. Elektronikai és elektrotechnikai eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások forgalmazója. A fejlesztések miatt termékeik soha nem lesznek elavultak. A Hanga üzlet mecenatúrája jóvoltából ön is a digitális világ műsorára hangolódhat, és velünk hetente feltöltődhet.